A világ két legfontosabb témájával foglalkozunk a mai arénában, a gyerekekkel és az egészséggel. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit és a YouTube csatornánk nézőit, Herceg Zsolt vagyok. Vendégünk Velkei György János, csecsemő és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének új elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnök helyettese. Jó estét kívánok, főigazgató úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok minden hallgatónak.
Hőkupola alatt szenved az ország. Sokkal több beteget fogadnak a Betesdában is?
Nem azt látjuk leginkább, hogy többet, hanem hogy máskor. Az emberek most napközben is, ezt az utcán is azt hiszem sokan látjuk, bent maradnak általában azért már légkondicionált helységekben, keveset mozognak, nagyon furcsán üresek az utcák. Én most biciklivel jöttem ide, és alig-alig volt forgalom a járókelők gyárdákon és a bicikliutakon. De ugyanakkor este megjön mindenki a napi betegségével. Hozzáteszem azt, hogy a meleg, a hőség okozta betegségekkel is megjelennek. Tegnap előtt volt egy hősokkos fiatalunk, aki félmaratont futott, és utána igen rossz állapotba került. Hála Istennek szépen meggyógyult mostanra, de intenzív osztályos kezelés határán volt, zavartsággal, remegéssel, veselégtelenség felé menő tünetekkel. Ezt azért is mondom, mert ilyenkor a megterhelésre nagyon kell figyelni, hogy azt megfelelő szinten tartsuk, vigyázni kell magunkra, mert elég nagy megterhelés önmagában ez a hőség. Vannak napig egy gyerekeink, amire megint csak szívesen országos égésközpontként felhívom a figyelmet, nem is gondolnak rá sokan, hogy a forró talajon, különösen a kicsiknek, a kisdedeknek, csecsemőknek a lába, akik már tudnak járkálni, az is meg tud égni, és helyenként ilyen sérüléseket is látunk, egész mély égések tudnak ebből létrejönni, de azért összességében azt tudom mondani, hogy inkább az a jellemző, hogy késő este, sötétedés után kicsit lehűlő levegőben egyszer csak a sürgősségi osztályt elárasztják a szokásos betegségek, és áttevődik a mi munkánk is inkább az éjszakai időszakra. Bár nappal is van mit csinálni.
A gyerekek ugyanannyira vagy jobban vannak veszélyben, amikor ilyen pokoli kánikula van, mint a felnőttek?
Speciális veszélyei vannak minden korosztálynak. Talán azt tudom mondani, hogy a legveszélyeztetettebbek a két szélső korosztályban levők, a csecsemők és a nagyon idősek. Az idősek felé is üzenem, hogy, és valószínűleg ezt máshonnan is látják, hallják, hogy kimenni ilyenkor a forróságba nagyon veszélyes. Az én 93 éves, egyébként nagyon jó állapotban és nagyon jó szellemi állapotban levő édesanyám is mesélte, hogy folyamatosan bent van, de kiment egyik nap ebédelni. Egyszerűen csak leült és ebédelt, és utána rendesen megszédült. Amikor már visszafele ment, úgy kitágulnak az erek, úgy megváltozik a keringés, az izzadás és minden már miatt a folyadékháztartás kapcsán sérülnek a szervrendszerek is leginkább, és ugyanez igaz a csecsemőkre is, ahol a vízterek nagysága jóval nagyobb arányaiban, mint a későbbi gyerekkorban, serdülőkortól, aztán a felnőtt korban, és ezért nagyon labilis ilyenkor a keringés, veseműködés és minden más, még a központi idegrendszer is, úgyhogy ezek a korosztályok, amire legjobban kell figyelni. Talán még egy fontos dolgot mondok, szoktunk erről beszélni, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, zárt autóban hagyott gyerekek, nagyon veszélyes dolog évről évre, idén még hála Istennek nem volt ilyen sérültünk, de évről évre találunk olyat, hogy jaj, csak beszaladok a boltba, alszik a gyerek, ott hagyom, vagy valami hasonló, és ezek nagyon veszélyes helyzetek, mert ott aztán különösen felmelegszik a levegő.
Gyakorló apukaként tudom, hogy egy csecsemő szinte bármiért tud ordítani, de honnan tudom én azt szülőként, hogy a csecsemőnek melege van, vagy hőguta kerülgeti, napszúrás érte? Milyen jelek utalnak erre egy olyan gyereknél, aki még nem tud beszélni?
Alapvetően azt tudom ezekre mondani, nem csak most a meleg hatásokra, hanem általában is, hogy egy jószemű, figyelmes szülő észreveszi a másféle állapotot. Az, hogy egy gyerek sír, az egy közlési formája a gyereknek, nem nagyon tud máshogy közölni információkat, de hogy hogyan sír, hogy változik a viselkedése, azt legjobban a figyelmes édesanya, édesapa látja. Nagyon sokszor kapunk nagyon fontos információkat így szülőktől, hiszen mi, amikor orvosként ránézünk egy betegre, akkor egy állapotot látunk, de a változást azt ő látja legjobban. Tehát nagyon komolyan vesszük mi is, és komolyan kell venni azt, hogy a gyerek letargikusabb, elesettebb küllemű, a sírása más jellegű, időnként fáradtabb, kevésbé erőteljes, máskor keservesebb, amit észre szoktak venni a szülők, a figyelnek. Tehát ezek az apró jelek, ami ilyenkor nagyon fontos, és nagyon intőjel az, amikor aluszékonyabb, esetleg eszmélet zavar, felé menő vagy zavartabb a gyerek, tehát a központi idegrendszeri tünetek, a görcsök, nagyon sokszor izomremegés, alkalomattán nagyobb izomműködésnél az izomnak egyfajta szétesése, vagy hát ez nem pontos szó, de izom sérülékeny is, és az ebből felszabaduló anyagok tudnak egyúttal romló vese felé egyfajta vese elégtelenséget is okozni. Ami nagyon fontos jel még az a keringésben levő térfogatnak a csökkenése, ahogy a vizet veszti az ember, a keringő térfogat is csökken, ami a szervfunkciók romlásához vezet, a szív, a keringés, és áttételesen a légzés zavarához is, szaporább is ilyenkor a légzés, azon keresztül viszont több a folyadékvesztés megint. Talán ezeket a tüneteket mondanám, amire leginkább kell figyelni.
Ha látjuk szülőként, hogy a gyerek tényleg a melegtől van rosszul, akkor mik az első teendőink addig, amíg el nem jut a gyerek az orvosig?
Nagyon fontos az, hogy stabilizáljuk olyan szempontból az állapotát, hogy vigyük hűvösebb helyre, hűtsük a gyereket, nyilván megfelelő módszerek vannak erre, de a legfontosabb a folyadékfogyasztás. Tehát ez, ahogy mondtam, a folyadékháztartás felborulása, a keringő vértérfogatnak a csökkenése nagyon sok tünet hátterében, ami van, de akár hogyha a veseműködésnek a javításáról is gondolunk, ott is ki kell mosni ezeket a kóros anyagokat, tehát itatni kell a gyerekeket nagyon világosan, illetve felnőtteket, mindannyiunkat, magunkat is, időseknek is a megfelelő, adaptált és jóval nagyobb volumenű folyadékbevitel ilyenkor a legfontosabb. Talán ezt a leginkább mindannyian, és a gyerekünknél is a vizelettel tudjuk kontrollálni, hogy a vizelet mennyire koncentrált, mennyire sűrű, mennyire ritka. El kell próbálni érni azt, hogy ez a szokásos mennyiségű és hát összetételű sűrűségű legyen.
Ha a gyerek jobban lett attól, hogy megitattuk, milyen tünetek fennállása esetén döntsük úgy, hogy azért mégiscsak megmutatjuk egy orvosnak?
Valójában a józanságra tudok itt megint utalni. Amit elmondtam, azoknál a tüneteknél, hogyha rosszul van, ha szépen élénkül a keringése, bőrszíne rendezett, a tudata jó, nem hány, az még egy fontos a központi idegrendszer állapotában, akkor nyugodtan figyelhetjük, és azt mondhatjuk, hogy továbbra is nálunk marad, és nyilván ilyenkor fontos az, hogy közelébe legyünk, éjszaka is figyeljük, de valójában az orvoshoz menés ilyen esetekben egyáltalán nem fontos.
Említette az égéseket, és valóban ugye a Betesdában működik az égéssérült gyermekeket ellátó országos központ. Kevés sérülés helyesnek vélt házi kezeléséről terjed annyira sok tévhit, mint az égésekéről. Hogyan nem szabad, és hogyan kell jól ellátni egy gyermek égési sérülését otthon?
Igen, nagyon egyszerű dolgokat tudok erről csak mondani. Folyóvízzel mosni szabad, fájdalmat csillapítani kell, szabad mindenképpen, és ezen kívül kell segítséget hívni. Semmiféle tojásfehérjét, meg ehhez hasonló krémeket nem érdemes rákenni. Ezek a legalapvetőbb dolgok. Egyébként a patikában kapható különböző ilyen szerek, amikor banális sérülésről van szó, használhatók, de amikor már felvetődik az, hogy szakellátásra menjünk, akkor ez bőségesen elég, és akkor ez a megoldás, minél hamarabb segítséget hívni, mentőt hívni. Sajnos előfordulnak súlyos égések nyáron, az elmondott nappal kapcsolatos, hűvel kapcsolatos égések mellett ilyenkor a bográcsoknak a kiborulása, és ezek a zsíros, különböző egyébként nagyon finom, de ilyen esetben nagyon veszélyes anyagok nagyon súlyos mélysérüléseket tudnak okozni, parázsba lépnek a gyerekek, ez is gyakori, és hát sajnos most is volt egy olyan esetünk, még mindig gyógyítjuk, és tudom mondani, hogy most szépen javul, reméljük, hogy szépen sikerül gyógyítani, aki a testfelületének a legnagyobb részén mélyen megégett, mert felmászott megint egy mozdony tetejére egy gyerek, és onnan leesett, és hát áthúzott az át áram is súlyosan megégett, ezeknek a gyerekeknek vérre menő küzdelem van az életéért, heteken át most is ez zajlik, most éppen reménykedünk, hogy sikeres lesz, de még nagy meccsek vannak előttünk.
Együtt reménykedünk akkor önökkel, visszatérve azért a kevésbé horrorisztikus kisebb otthoni égéses sérülésekhez, akkor azért szögezzük le, hogy tejföld, disznózsír, testápoló nem játszik.
Semmi ilyesféle dolgot ne tegyünk rá. Normálisan vízzel lemosni, és kész.
Sokan mennek ki ilyenkor a vízpartokra, ott a gyerekekre milyen veszélyek leselkednek, egészségügyi szempontból nyilván?
Nyilvánvaló a merülés az, ami a leginkább fontos. Ennek az elkerülése nagyon jó biztonsági lehetőségek vannak csecsemőktől mindenkor. Nem is szabad a gyerekeket felügyelet nélkül a vízparton tartani. Sok történet van, ami egy-egy pillanat alatt válik végzetessé, vagy majdnem végzetessé. Talán ez a leginkább fontos dolog. Nagyon fontos egyébként a bőrvédelme is, tehát az UV-sugárzás ártalma az egy fontos dolog az égésen kívül is a bőrünket. Ezek között a most már kialakult klimatikus nap UV-sugárzásos viszonyok között tudatosan kell védenünk. A protokoll szerint 50-es faktor, aminek a komponensei megvannak az UV-sugárzás minden elemére, ami használható. Ezekre még talán annyit tudok mondani, most külön a bőrgyógyászainkat, hogy pontos legyek, megkérdeztem, hogy olyan 2 óra után érdemes ezeket újra használni, vagy vízbemenés előtt után megint csak figyelni kell arra, hogy hassanak. Illetve hát ismerjük azt a javaslatot, hogy 11 és délután 3 között tűzőnapra vagy napra menni nem ajánlott. Ezekben a napokban, amikor ennyire erős a napsugárzás, ezt jóval kiterjedtebben érdemes csinálni. Egyébként meg csecsemőt, kis csecsemőt különösen napra tenni, semmi, sose szabad árnyékba tegyük őket kint a szabad levegőre.
Ezekben a napokban mindenhol csapágyasra pörögnek a klímaberendezések, de ezeknek is van egészségügyi kockázatuk, főleg, hogyha rosszul használjuk őket, ugye?
Igen, nagyon fontos, hogy a klímákat minden évben karba tartsuk. Ez a legfontosabb, amit tennünk kell velük, illetve jól állítsuk be a hőmérsékletet. Van olyan betegség, ami a klímával terjed. Ez a nem karban tartott klímákra vonatkozik, ezek speciális, úgy nevezzük, hogy a specifikus tüdőgyulladást okozó baktériumok tudnak így terjedni, tehát karba kell tartani a klímáinkat, ez a lényeges, és akkor tulajdonképpen a jól beállított, jó hőfokon, nem radikális nagy hűtést, nagy hőmérsékletváltozást okozó klímákon, tehát az aktuális hőmérséklethez igazítva, jelenleg nem 20 fokra kell a klímákat állítani, hanem mondjuk 26-27-re, akkor ez egy nagyon jó védekezés a nagy meleg ellen.
Igen, azt szokták mondani, hogy 10 fokkal legyen bent hidegebb, mint kint, de hát ezekben a napokban nem tartható, mert igaz, hogy az én RKM-re erősen oda tűz a nap, de ott tegnap 47 Celsius fok volt, igen. Tehát nyilván nem állíthatom 37-re a klímámat.
Igen, de mondjuk én ma a munkahelyemen 27 fokra állítottam, és nagyon jól éreztem így magam, és az autóba is általában ezt keresem.
A gyerekszobában ne is szereljünk klímát?
Jobb, hogyha indirekten. Ez a gyerekre fújt levegőnek nyilván megvan szintén a direkt túlerős hatása, úgyhogy jobb, hogyha indirekte hűtjük a gyerekszobákat nyitott ajtóval a másik szobával.
No, akkor menjünk be a gyerekszobából a kórházba. Az ilyen nagy hőség, extrém hőség hogyan érinti egy kórház működését? Mit kell elviselni, átszervezni vagy elhalasztani?
Ahogy mondtam, áttevődik a munkánk egy része éjszakára, mert sokan többen akkor jönnek. Nyilvánvaló, hogy a munkatársak védelme és a betegeinknek is a komfortérzete nagyon fontos mindannyiunknak. A légtechnikákat, amik sokszor speciális légtechnikák, nem ugyanazt a klímát tudjuk használni nyilvánvalóan kórházi körülmények között, mint az otthonainkban. Ezek költségesebbek is, és nagyon jelentős karbantartást is igényelnek, ez egy nagyon fontos szempont, hogy erre figyeljünk. Egyébként nyilván a kórházban a home office-nak a lehetősége jóval kevésbé általános, mint az irodákban, de azért főleg az irodai munkatársainknál mi is szeretjük, hogyha ezzel is tudunk élni, és ilyen formában tehermentesítjük részint az áramfogyasztásainkat is, másfelől pedig a munkatársaink kényelem érzete is ilyen formában jobb lehet. Igazából egy folyamatos erős figyelem technikailag a műszaki személyzettől is meg kell, hogy jelenjen, és mindannyiunktól egymásra is jobban kell figyelni. Nyilvánvaló a pszichés terhelés, és azt mondanám, hogy az ezzel kapcsolatos ingerlékenység is erős, ilyenkor mindannyian tapasztaljuk.
Ahol nagyon kell, ott a Betesda klimatizált?
Igen, hát talán nagyon sokan emlékeznek arra, hogy 2 éve nekünk volt egy olyan akciónk, amikor nem tudtunk forráshoz jutni, és egy hasonlóan meleg nyárnál a társadalomhoz fordultunk. Ezt most 2 év távlatában is nagyon köszönöm annak a nagyon sok mindenkinek, aki segített nekünk, hogy akkor nagyon sok terünket klimatizálni tudtuk, ezek a klímák máig működnek, de persze egyáltalán nem jutottunk oda, hogy minden klimatizált legyen, aminek kéne lenni. Éppen a egyik pszichoterápiás vezetőnk jelezte, hogy az ottani csoportterápiák, családterápiák lassan elviselhetetlen közegbe zajlanak, mert pont olyan terek vannak ott, újonnan kialakított terek ezek, amikben nem tudtunk még klímát szerelni, tehát nagyon nagy szükség van tovább lépésekre. Most éppen azon dolgozunk, hogy a műtéti tereinket teljesen új légtechnikával fogjuk ellátni egy adományozónk segítségével. Most abban a nehéz helyzetben vagyunk egyébként mi a Betesdába és az egyházi kórházakba is, hogy most van egy eddig 3,6 milliárd forintos klimatizációs program a kórházrendszerre, és ez csak az állami kórházakat éri el, az egyházi kórházakhoz. Ez nem jut el egyenlőre, ez sajnos azt jelenti, hogy azok a betegek, akik egyházi kórházakban gyógyulnak, ebből a szempontból most hátrányt szenvednek. Elindultunk az EA felé, hogy kérjünk ebbe segítséget, miniszter úrhoz is fordultunk egy levélben, és nagyon reméljük, hogy itt is meg lesz az esélyegyenlőség, és hozzáférünk ehhez a forráshoz mi is.
Beszámolunk majd az eredményről az Inforádióban. A gyerekszobából bementünk a kórházba, most kilépünk az utcára, ahol a szünidőben nagyon sok gyerek rollerezik. Ezek nem olyan rollerek, mint gyerekkoromban, hanem elektromos rollerek, és mennek velük, mint a meszes. Naponta sokan kötnek ki közülük a Betesda ügyeletén is?
Túl sokan és túl súlyos sérülésekkel, ezt tudom mondani. Ez egy nagyon kritikus dolog lett, amit én még mindig úgy látok, hogy nem vesznek az emberek eléggé komolyan. Az elmúlt évünknek a képernyő ártalom csökkentő kampányunk mellett nekünk a Betesdába ez volt a legfontosabb üzenetünk. Nagyon sok mindennel igyekszünk elérni a társadalmat, és ez volt a legfontosabb üzenetünk, de egyenlőre sajnos úgy érezzük, hogy ez pusztába kiáltott szó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez szóba jön, mert azt tudom mondani, hogy egy-egy baleseti ügyeletünkben 5-10 ilyen sérült érkezik, akik időnként nagyon súlyos sérültek. A rollernek kicsi a kereke, beakad nagyon sokszor olyan kis repedésekbe is, amiben a hagyományos közlekedési eszközök nem nagyon sokan védőfelszerelés nélkül, nagy sebességgel és egy-egy rollerrel nem is egyedül mennek, ami labilissá teszi az eszközt. Én is, aki megrögzött kerékpáros vagyok időnként, megdöbbenek, hogy én tisztességesen megyek a kerékpáron, és úgy suhannak el mellettem, ketten egy-egy rollere minden nélkül, hogy a csíkjukat látom szinte csak utánuk, és látjuk utána azt, hogy komplex, nagyon ronda törésekkel, koponyasérülésekkel, nagyon rossz állapotban jönnek ezek a gyerekek. Mi azt tudjuk mondani, hogy rollerezni alapvetően, elektromos rollerezni nem kell a gyerekeknek, ilyen radikálisan fogalmazunk 14 éves kor alatt, biztos nem. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor 20-nál többel biztos nem menjen, egyedül legyen és védőfelszerelés, legalább egy bukós isakot használjon ahhoz, hogy ne tegye magát ki extrém veszélyeknek.
Úgy is készül egy új kreszt, oké, nem mi írjuk, de akkor szíve szerint ezt, amit előbb elmondott, beleírná?
Igen.
Egy másik veszélyforrás a trambulin, gyerekkoromban azt csak artisták használták a cirkuszban, most minden második kertesház udvarán ott áll, és játszóház sincsen trambulin nélkül. Mi lett ennek a következménye?
Igen, hasonló. A rollerhez egy fokkal én kevésbé vagyok ebbe szigorú, mert most már ez az üzenet jobban átment, és óvatosabbak az emberek. megint csak az az üzenetünk, az az ajánlásunk, itt egy kicsit a kort máshova tesszük, hogy 6 éves kor alatt ne használjanak trambulint a gyerekek, és akkor van egy-két de, a de alatt azt mondjuk, hogy ha mégis használnak, vagy ha idősebb korban használnak, akkor egy trambulinon egy gyerek legyen egyszerre, mert a összeesésnek a veszélye együtt egymás sérülésének nagy. Egyébként például itt a nyaksérülés, rosszul esés, egy nagyon nehéz helyzet, amiből nem ritkán látunk súlyosabb sérüléseket. Megint csak a de kategóriába tartozik, hogy olyan trambulinra aztán senki nem menjen rá, aminek nincsen védőhálója. De alapvetően ezt kell mondanunk, és ezt nekem is, mint nagyapának meg kellett tanulni, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon józanok a gyerekeink, mert mi, amikor nyúlszívű nagyszülőként azt mondtuk, hogy a balatoni házunkba vegyünk trambulint, mert olyan jó azt nézni, így még orvosként is, mert a kulpa, akkor a gyerekeink mondták, hogy ne vegyünk, és nekik volt igazuk. Ez jó pár éve volt, amikor még nem láttuk ilyen tisztán ennek a veszélyeit.
Egyébként kint állnak ezek a kertesházak udvarán, a hőség mostani napjaiban az egyikre rá is tenyereltem, a fém részre, meg erre a bőr vagy gumi részre is, amin ugrálni lehet. Én nem mondom, hogy tojást lehetett volna sütni rajta, de hogy meglágyult volna az a tojás, az biztos, szóval azon igen, még akár oda is lehet égni, kozmálni.
Igen, én a gumi szőnyegeket mondtam az előbb, mint égési veszélyforrás, de nagyon sok más felület is ugyanígy égési veszélyforrás ilyen hőbe, a kontaktégésnek, a fémfelületek, a gumifelületek, azok nagyon erős veszélyét jelentik.
Egy másik aktualitást a Betesda házatájáról, ugye az ön által vezetett intézményben a honlapjukon olvasható információ szerint évente közel 9400 fekvőbeteget és 200 000 járóbeteget látnak el, úgyhogy sok mindenkit érdekelnek és érintenek az újdonságaik. Most például Magyarországon elsőként kaptak egy babaszimulátort. Egészen addig mosolyogtam ezen, amíg el nem olvastam, hogy 20 millió forintba kerül, úgyhogy ez nem egy játékszer, hanem akkor micsoda?
Igen, most kaptam egy fontos jelzést, mert frissíteni kell az adatainkat, mert most már évente 10 000-nél több gyereket és 220 000 járóbeteg esetet kezelünk, úgyhogy nagyon exponenciálisan fejlődünk, és rengeteg mindent csinálunk. Ez egy nagyon, nagyon csoda baba, azt kell, hogy mondjam, egy olyan baba, a skill labor, így nevezzük ezt a műhelyet, ahova ezt tettük, egy ilyen van csak nálunk az országban, a Református Egyház segítségével tudtuk ezt megvenni, ami azt tudom mondani én gyerek intenzív gyógyászként is, hogy teljesen eredeti módon mutatja meg nekünk a tüneteket, a betegség jeleket, ami azt jelenti, hogy beprogramozható, hogy egy állapotot bemutasson, és akkor a bőrszintől kezdve a légzés, a szívműködés, a kapilláris telődés, és minden úgy jelenik meg, vagy a nyelv duzzanata, és akkor abban a helyzetben kell reagálnunk, légutat biztosítani, vénát biztosítani, még egy külön kéz ebben is megadja az életszerű dolgokat, és egy ellátást tulajdonképpen teljesen tudunk szimulálni, csodálatos lehetőség, és nagyon nagy lendülettel álltak neki az ápolóink, a rezidenseink, az orvosaink, az intenzív gyógyászaink, sürgősségi orvosaink annak, hogy ez nagyon neki legyen használva, és mindenki rendszeresen képzést kapjon rajta. Nagyon nagy segítség az, hogy úgy tudunk oda menni, a fiatalok is, az új munkatársak is úgy tudnak már a beteghez nyúlni, hogy előtte nagyon mélyen megtanulták gyakorlatban, manuálisan is azt, amit tenni kell vele.
Most választották meg elnöknek az egyházi kórházak egyesülésében. Hány egyházi kórház van Magyarországon?
7 vagyunk, akik kórházként vagyunk jelen, de ugyanennek a szövetségnek a 7 kórház mellett még 9 kisebb szolgáltató is a tagja, hiszen vannak járóbeteg rendeléssel, vagy éppen leginkább még pszichiátriai, addiktológiai, vagy idősellátással foglalkozó kisebb egyházi intézmények, sokféle egyháznak, akik színesítik ezt a képet. Mi 7 többféle egyházhoz tartozunk. A Református Egyháznak 2 kórháza van, a Betesda mellett a Török Bálinton levő Református Pulmonológiai Centrum, 2 katolikus szerzetes rendi kórház van, szintén Budán a Irgalmas rendi kórház, illetve a Szent Ferenc kórház, van a kisvárdai görög katolikusok által üzemeltetett városi kórház, illetve a Mazsihi Szeretett Kórház, ami szintén hozzánk hasonlóan Zuglóban van, és a máltaiaknak a Pomázi kórháza tartozik még ide, ami egy pszichiátriai, addiktológiai kórház. Így vagyunk egy szövetségben, nagyon sajátos szövetség. Elég nagy fajsúlyt jelentünk mi az egészségügyi ellátásban, a 100-nyi állami kórház mellett a 4 egyetemi klinika, abban speciális helyzetben néhány magán vagy alapítványi fenntartó kórház, és mi azt tudom mondani így a volumenünkre, hogy olyan 3000 és 4000 közötti munkatársunk, és ugyanennyi átszámunk van, összesen nagyon sok beteget ellátunk.
Az államihoz képest mit tesz hozzá egy kórház működéséhez az egyházi fenntartás?
Mi úgy fogalmazzuk meg magunkat, hogy egy alternatív kórház rendszert építünk, nagyon sokféle profilban jelen vagyunk, tulajdonképpen újszülött kortól, csecsemőkortól, aggastyánkorig vannak speciális szakkórházaink, ilyen a Betesda a maga komplexitásával gyerekkórházként, de tüdőgyógyászati, kardiológiai szakkórház, vagy a geriátriai szakkórház, vagy említettem az addiktológiai szakkórházat. Nagyon sok profil ezekben a kórházakban megjelenik, mi ezt tudatosan is igyekszünk építeni, hogy aki egyházi ellátást szeretne, az megkapja, és a felekezetektől függetlenül figyelünk. Arra, ami többletet szeretnénk adni, az egy holisztikus szemlélet, és ez nagyon sokszor megjelenik, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, amiben a betegség közvetlen gyógyításán túl nagyon igyekszünk odafigyelni a egyéb faktorokra, a családra, a hozzátartozókra, a pszichés ellátásra, a spirituális követésre, alkalomattán, hogyha szükséges, a liturgikus elemeknek is a jelenléte megvan, de például gyerekkórházban az oktatásra, a kommunikációra, társadalmi jelenlétre is figyelünk, igyekszünk tehát egy olyan tudatos egészség kultúrát megjeleníteni, ami több annál, mint az betegség gyógyítása. Nagyon tudatosan azt a szlogent fogalmaztuk mostanában meg, és ezt még kiegészítem, amit mondtam, hogy holisztikus gyógyítás és innovatív szemlélet, mert ugyanakkor a modernitásban is jelen szeretnénk lenni, mi is a Betesdában robotrehabilitációt, génterápiát végzünk, tehát nagyon szeretnénk a legújabb lehetőségeket is az eszköztárunkban tartani és alkalmazni. Bizonyos értelemben van is erre egy szabadabb lehetőségünk az állami rendszerben, talán ezek a fejlesztések egy fokkal kötöttebben folynak. Az állami és rendszerben levő kórházakhoz képest emellett a szabadság mellett azért sok speciális gonddal is küzdünk. Az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb a finanszírozása a egyházi intézményeknek, ott kiegészítő normatívákat kapnak az állami tulajdonosi költésnek a kompenzálására. Az egyházi kórházakban sokszor vagyunk, most az előző részében az adásnak a klímakérdést mondtam, de nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy bizonyos elsősorban fenntartói tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzánk, úgyhogy nagyon sokat küzdünk, főleg amortizációpótló és bizonyos értelemben működés kiegészítő pénzügyi nehézségekkel is, többet, mint az állami kórházak, tudom mondani, mert az állami nagy fenntartó, ami azért garanciát tud az állami kórházakért vállalni, ilyen értelemben egy biztosabb hátteret, ez mögülünk hiányzik.
Az új kormánnyal már felvették, vagy felveszik a kapcsolatot, hogy tárgyaljanak az egyházi kórházakról?
Igen, a miniszter úrral nekem volt már egy megbeszélésem, államtitkár úr is jelen volt, amiben az egyházi kórházak ügyét is érintőlegesen szóba tudtuk hozni, de nagyon szeretnénk, és most készítünk egy olyan anyagot, ami komplexen a problémáinkat rendszerezi, és ezzel egészen közeli jövőben nagyon szeretnénk a döntéshozókat megtalálni, miniszter urat, az egészségügyi miniszter urat is, de az egyházakért felelős minisztert is, a kultúráért is felelős minisztert, ő vele is rendszerszerűen mindig nagyon sok közös ügyünk volt, most is ezt a kapcsolatot igyekszünk hamar felvenni vele.
Nem akarom mindenképpen rávenni, hogy játssza ki a kártyait a tárgyalás előtt, de a finanszírozásukat illetően vannak konkrét javaslataik, amit esetleg már most is el tud mondani?
Igen, most az elmondott, így mondanám, hogy hiányzó forrásokban némi kompenzációkat kapunk. Itt ilyenekre kell gondolni, hogy az intézmény üzemeltetés, az most az állami kórházaknál egyenlőre, például a KEF által van biztosítva, jelentős tételeket, nagyon jelentős forrásokat bevisz a KEF így az intézményekbe, még akkor is, hogyha ez egy merev rendszer, és sok nehézséget okoz az állami rendszerbe, ezt kórházszövetségi vezetőként is tudom mondani, ismerem jól a problémákat, amellett sok hozadéka is van ennek a rendszernek, anyagi hozadéka is, ez a rendszer a mi kórházainkban nem működik, hangsúlyozom, ennek van előnye, de van nagyon sok hátránya is, valami kompenzációt, ami nem infláció követő, erre kapunk, de ez kevés. Ezt a tételt szeretnénk mindenképp szóba hozni. Van egy nagyon speciális dolog, amit tudom, hogy nehezen tudok elmagyarázni, de igyekszem nagyon röviden. A különböző fenntartók át tudják a kapacitás korlátaikat egymásnak csoportosítani. Ha valaki sokat dolgozik, és túllépi a kapacitás korlátját, mert van egy ilyen elem az egészségügy finanszírozásban, akkor az adott fenntartó át tudja tenni a korlát mértékét a másiktól, és megnő a lehetősége a gyógyításra. Az állam a száznyi kórházán ezzel remekül tud játszani, és lényegében, ha jól gazdálkodik, jól figyel a részletekre, akkor senki nem fogja az állami kórházok között ezt elérni. Mi rendre ezt túllépjük, és nincs honnan átcsoportosítani, mert mondjuk a református egyháznak csak két kórháza van, és azok között nem tud, mert mind a kettő eléri. Ezek olyan hátrányok, amik nagyon sok millió forint hátrányt jelentenek, sok 10 millió forint hátrányt jelentenek, és értelmetlen szabályok ennek az egész, tudják talán már a hallgatók, TVKT-k rendszernek, ami 2004 óta van beállítva a rendszerben. Így van, ennek most már nincsen értelme, különösen így nincs értelme, hogy egy nagy állami fenntartó ezt ki tudja védeni másoknak, meg ez egy valós korlát. Szóval ilyesmi, de ezek már bonyolultabb dolgok, nem akarok mélyebben belemenni, de vannak ilyen javaslataink.
Céljuk az, hogy több egyházi kórház legyen az egyesülésüknek?
Valójában azt látjuk, kicsit a történetben egy kórház volt a szocialista időkben, a 40 év alatt a holokauszt túlélőknek a Mazsihi Szeretett Kórház, és 92-től jött létre az elmondott kórházrendszer, és azt látjuk, hogy az egyházak megtorpantak ebben a vállalásban, amennyire az iskolák szociális ellátás felé nyitottak voltak az elmúlt években is, az egyházi kórház vállalásban, mivel ehhez nincsen garantált háttér, finanszírozásuk, tőkéjük, mozgók, fenntartást garantálni tudó anyagi forrásuk az egyházaknak, és a egészségügy alulfinanszírozottságában, ami egy nagyon világos tény mindenféle adattal láthatóan, és azért, hogy ebben a folyamatos garantált minőséget tudják biztosítani a kórházak, ehhez nagyon sok áldozatra volt az egyházaktól szükség, ezt vagy meg tudták tenni, vagy nem, de minden esetre látjuk azt, hogy olyan nagy kedvel, ambícióval új kórházakat nem indítottak, hogyha csak az arányokat nézzük, ez a 7 kórház az nagy ellátórendszerben mégiscsak egy azért látható, de nem fajsúlyos kisebbség az oktatásban, vagy a szociális ellátásban egész más arányok vannak. Jó lenne szerintem több egyházi kórház, ha olyan garantált jó feltételek lennének, ami megadná az élet lehetőséget. Nagyon szeretik az emberek azt a szemléletet, azt a kultúrát, amit mi tudunk adni. Nyilván nálunk is ebben a rendszerben is vannak hibák, de ez a szándék és az ez irányba való tudatos építkezés, hogy holisztikus, emberközeli ellátást adjunk, erre nagyon nagy az igény, és ennek jó lenne, ha ennek a kultúrának erőteljesebb lenne a jelenléte.
Az emberséges bánásmódnak kimutatható, akár tudományosan igazolható szerepe van egy beteg meggyógyulásában?
Ez egy izgalmas dolog, mert az egészségügyet tudjuk egy technológiai folyamatként, egy alkalmazott természettudományként, és ilyen jelzőkkel tudom mondani, illetni, de valójában sokkal több az egészség. Ugye ezek nagyon fontosak, ahogy mondtam, nálunk is az innovációk, a megfelelő technológia alkalmazása nagyon fontos elem, és nagyon haladunk is ebben. Azt tudom mondani, hogy a világtrendekkel, de az egészségünk megőrzése, helyreállítása az nagyon sokban függ egy komplex emberi mibenléttől, és ezt ember-ember közti kapcsolatban is nagyon sok gyógyító erő van. Tehát abban, hogy hogyan nyúlunk egymáshoz, hogyan viszonyulunk egymáshoz, egy orvos, egy ápoló, sőt egy közösség, hogy viszonyul egy beteghez, milyen lelki segítséget nyújt egyáltalán, milyen érzéssel, milyen alapvető jelenléttel, biztonságérzetet nyújtva és biztonságot valóban is adva történik-e az ellátás, ez nagyon jelentősen befolyásolja a gyógyulást, ez a tapasztalatunk is, és mi nagyon igyekszünk erre különös hangsúlyt fektetni. Szóval a gyógyítás valahol egy alkalmazott természettudomány, technológia, de egy humán, sőt hozzá merem tenni ebből a hosszú időből, amit leértem ebben a rendszerben, hogy egyúttal egy spirituális dimenziója is van, amit mi tudatosan igyekszünk megjeleníteni.
Ugyanakkor emberségesnek lenni mindig nagyon fárasztó. Hogyan tapasztalja, hogy az az orvos, az az ápoló, aki mindig emberséges, az később vagy hamarabb ég ki?
Szerintem embertelennek lenni fárasztóbb, mint emberségesnek lenni. Nagyon sok pozitív visszajelzés, illetve ha tudatosan egy ilyen kultúrában élünk, akkor egymás megerősítése is fakad ebből, és az egymásra való figyelem is. Az emberségesség a közösségbe kezdődik, az egymás közti viszonyba kezdődik, különben színjátszás. Hogyha én ezt nem belülről és nem megélten a saját munkatársaimmal, közösségemmel kezdem, és hát tulajdonképpen ennek a hangulatnak, ennek a módszertannak kell megjelenni egy kórházban, talán nálunk nagyon sokszor eznek tud jelenni ez a visszajelzés a betegeinktől és a hozzátartozóiktól. Szerintem ez feltöltő és a kríziseken átvezető és a kiégés prevenciójához vezető ez a tapasztalatunk. Kiégni valójában egy magunkra hagyott önjáró visszajelzések nélküli világban sokkal inkább lehet.
A párbeszéd is ellene hat a kiégésnek. Na, ha valamiről, akkor az egészségügyről most nagyon élénk politikai, szakmai és társadalmi párbeszéd kezdődött el. Nyilván nem fogjuk ennek minden szegmensét végigvenni, de tartsunk egy kétszemélyes konzíliumot afölött, hogy ön szerint túl sok kórház vagy túl sok kórházi osztály van Magyarországon?
Szerintem ez a kérdésfeltevés rossz, nem jól jelenik most meg. Nem. Azért sincs értelme, mert provokatív a kérdés. Nagyon sokféle ellátásra van szükség, és az ellátások decentralizációjára, vagyis a lakosság közelébe való elvitelére, és centralizációjára, vagyis központokba szervezésére. Szakmákon belül is van az egészségügyben száznyi különböző részszakma, és ezen belül is van, amit az országban alkalomattán csak egy helyen szabad csinálni, mást pedig el kell vinni lehetőleg minden térség, minden jelenlegében járás szintű helyre. És ehhez a kapacitásokat hozzá kell rendelni, vagyis ahol van egészségügyi intézmény, én nem tartom jó kérdésfeltevésnek, hogy azt bezárjuk-e, formáljuk olyanra, amire ott szükség van. Idős ellátásra nagyon nagy szükség van mindenhol, mert öregedik a társadalom. Szociális és egészségügy határterületein is szükség van. Bizonyos mértékű sürgősségi ellátásra szükség van. Szükség van járóbeteg szakrendelőkre. Nem normális dolog, hogy központokba utazzanak hatalmas tömegek buszokkal, vonatokkal, autókkal, azért az egy orvosért, aki ki tudna menni hetente, havonta a megfelelő szükséges időkbe a vidéki ellátóhelyekre járóbeteg rendelni. Közben pedig ott állandóan esetleg nincs rá szükség. Szóval egy jól szervezett kapacitás elosztásra van szükség, és a meglevő infrastruktúrának szükség van, és annak a jó kihasználására van szükség. Tehát ez a nem is érdemes belemenni ebbe a vitába, hogy sok a kórház, mert azonnal provokatív, és minden önkormányzat, meg a lakosság, meg a főleg aztán a politikusok, mi mindent láttunk ebbe az ügybe, azonnal elkezdik a nagy érdekvédelmet. Van szükség, csak nem úgy, ahogy van most, nem azokkal a ellátásokkal.
Szülészet is mindenhová kell?
Szüléshezhet például semmiképpen nem kell mindenhova, mert nem tudjuk fenntartani. Nagyon biztonságos, jó szülészeti gondozás kell, nagyon jó betegszállítás kell, ennek sok eleme megvan, de nyilván rengeteg javítani való van rajta. És ugyanakkor a múltkoriban elmondtam egy beszélgetésbe, és aztán nagyon nagy publicitást kapott azt, hogy képzeljük el azt, hogy ahhoz, hogy megszülessen az a 2-3 naponta egy gyerek, mert olyan kevés gyerek születik manapság egy kis kórházban, ahhoz folyamatosan fenn kell tartani 6-7 szakembert, szülészorvost, anesteziológus orvost, háttérsebészt, mindegyiknek az asszisztensét, és tudnám sorolni, hogy ez 24 órában ott legyen, és várja 2-3 naponta megszülető gyereket, és ezt mind meg kell fizetni, és ki kell képezni. Ez lehetetlen. És ezért muszáj racionális szülészeti térképet felrajzolni. Van, ahol olyanok a szociális viszonyok és a közlekedési viszonyok, hogy annak ellenére kell szülészet, de máshol meg nem kell. Ez egy nagyon, a Semmelweis tervben annak idején, a 2010-es évek elején nagyon jó modellel, a közlekedési viszonyok, a kórház szerkezettel lemodellezte az akkori egészségpolitika, ebbe én is szakértőként részt vettem, és nagyon jó térképet kaptunk szülészetre, sok minden másra, ezekhez a módszertanokhoz vissza kell nyúlni, ahol ezek a szempontok, a közlekedés, a kórház hálózata, tulajdonképpen a nagyon sokféle más faktor, nem akarok belemenni a részletébe, egy-egy ilyen kérdésre pontos válaszokat tud megfogalmazni.
Ha csak egyet lehet választani, akkor az egészségügy legnagyobb problémája a létszámhiány?
Az egészségügy legnagyobb problémája szerintem az ápolóhiány, és hozzáteszem még, hogy Magyarországon még az alulfinanszírozottság, és aztán jön sok minden más. Az egészség kultúra hiányát is ide tudom tenni, az orvosok elosztásának, bizonyos értelemben létszámának is a hiányát, és aztán nagyon sokféle bajról lehetne beszélni, és nagyon sok jóról is hozzáteszem, de hogyha így rangsorolni kéne, én ezt a sorrendet mondanám.
Mitől lenne több ápoló? Szokták mondani, legyen nagy a fizetés, de azért az egy nagyon nehéz munka. Nem biztos, hogy mindenki szívesen választja, hogy ezt csinálja. A munkakörülményeken kellene még valamit javítani, hogy több szakember akarjon kórházban dolgozni? Orvos is, ápoló is, meg mindenki, akire ott szükség?
Igen, én maradok először az ápolóknál. Az ápolóknál azt látjuk, mi most az elmúlt évtizedben a Betesdában nagyon nagy munkát fektettünk ebbe, létrehoztunk a Károli Egyetemmel közösen az egyházi világunkban egy ápolóképzést, ami nagyon népszerű lett, most már 100-nál több hallgató van a levelezőn és a nappalin együtt, ezek nagyon jól képzett ápolóként elhelyezkednek a rendszerbe. A társadalmi megbecsülést mondanám az egyik legfontosabbnak, és az intézményi kultúrát, bármilyen furcsa, az, hogy az ápolóknak rangja legyen, az ápolói munka a helyén legyen értékelve, ez egy fizikailag, szellemileg, lelkileg nagyon egyed ilyen megterhelő életforma szempontjából 12 órás műszakok éjjel-nappal, hétvégén mindig. Ez egy nagyon megbecsülendő dolog, és a belső kultúrában is ez a nagyon merev orvos-ápoló hierarchikus rendszer, ami még a kórházaink legtöbbjében megvan. Nekem, megmondom őszintén, most nem akarok mélyen belemenni, de nagyon rosszul esett, amikor az orvosbéremelés ismételten megelőzte pár éve az ápolói béremelést, és nagyon nehezen éltem meg a mi kis kórházunknak az egyik legszebb története, hogy itt az orvosok a fizetéseik egy részéről lemondva az ápolóknak belül tudtak ebbe kompenzációt nyújtani. Szóval ennek a szemléletnek, ha meg tudjuk változtatni az alapjait társadalmi és kórházi szinten, ez nagyon sokat jelent. Egyébként nagyon sok más új program van, a képzés, ahogy mondtam, a skill labor, most mi elindítottunk, nem tudok a mélyére belemenni, de egy rezidens ápoló programot, ahol az ápoló ki tudja magát próbálni a diplomaszerzés utáni első években, hogy mire is való a sok elméleti képzés után, és megtalálja a helyét ő is, és a kórház is leméri, hogy hol lesz a helye, egy plusz képzést adva kicsit az orvos rezidens képzéshez hasonlóan. Én ezekben látom, és mellette nyilvánvaló egy olyan kiemelt bért kell kapni az ápolóknak, ami ezt a társadalmi rangot ezen a szinten is megmutatja. Nagyon nagy szükség van az ápolókra az idős ellátásban, szociális ellátásban is, nem csak egészségügyi kérdés. Tehát én úgy érzem, hogy messze túllép azon a jelentőségén, össztársadalmi szinten ez a kérdés, mint ahogy kezeljük.
A belső kultúrát említette, az orvosoknak kell minden egyes intézményben sokkal többet tenni azért, hogy az ápolók és az ő rendkívüli munkájuk jobban látszódjék?
Nem csak, hogy jobban látszódjék, hanem elsősorban azt mondanám, hogy egyenrangú team tagok, ahol mindenki tudja a maga szakmáját, hivatását, viszi, ami egymást kiegészíti. Ez egy nagyon erőteljes, radikális szemléletváltást igényel, a klasszikus, azt mondanám, hogy régi filmekben látott kórházi világhoz
képest. Nem csak a régi filmekre gondolok, arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint 10 magyar orvosból hány gondolja és csinálja ezt így?
Én remélem, egyre több a fiataloknál már látom sokszor ezt a szemléletet.
Itt is akkor váltásra van szükség. A hálapénzt azt megszüntették, ide most pontot raktam. Megszüntették? Tényleg nincs?
Látjuk, hogy kriminalizált a hálapénz, és ez annak a nagyon szorványos jelenlétnek, ami még megvan, azt hiszem, hogy végleg, és hála Istennek, nem mintha kriminalizálásnak az ember örülne, de ha ez az eszköz, hát ez az eszköz. Szóval nagyon jó. Ez egy fantasztikus eredmény, meg kell, hogy mondjam. Annyira deformálta a betegutakat, az egész rendszert, a belső kultúrát, a képzést, a szakorvos képzést, hogy nagyon sok szempontból, így mondanám, hogy detoxikálta az egész egészségügyet. A kivezetés módjában vannak hibák. Valójában az, hogy látjuk a pedagógusoknál, milyen sok gonddal jár az, hogy teljesítményértékelés, az orvosi karban meg azt látjuk, hogy milyen sok gonddal jár, hogy nincsen valójában. Szóval egy jó teljesítményhez kötött bérezés, és erre lehetnek módszertanok. Nagyon szofisztikáltan ki kell dolgozni, nagyon hiányzik a rendszerből. Én megint azt mondom, hogy ez nagyon nehezemre esett. Annak idején volt ilyen ajánlásunk, világosan megfogalmazva, és nem ez nyert, amikor ez a kivezetés megtörtént, és a béremelés. Nagyon fontos volna, hogy ebbe lépjünk, de nagy dolog, ami ebbe történt. Még akkor is, hogyha szorványosan ennek van akár bújtatott magánellátáshoz kötött formája. Én azt hiszem, hogy alapjaiban egészen más szinten van a probléma, mint volt.
Kórházigazgatóként hogyan várja a kórházi fertőzések adatainak kötelező nyilvánosságra hozatalát?
Nagyon fontos dolog az infekciókontroll és a kórházakban a higiénia javítása. Ezzel kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy ez ennyire súlypontos, de nagyon-nagyon kell tudni az adatokat kezelni, hiszen azok a kórházak, akik a legsúlyosabb betegeket, sokszor a szövődményes, fertőzött betegeket látják el, azoknál csúnyább számok fognak megjelenni, mint akik a banális dolgokat csinálják, tehát ezt interpretálni kell. Azt mondanám, hogy úgy szabad közzé tenni az adatokat, hogy ott világos és nagyon, azt mondanám, hogy publikusan érthető interpretáció van hozzátéve.
Egy világos és publikus arénát hallottak az Inforádióban Velkei György János csecsemő és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének új elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnök helyettese volt a vendégünk. Nagyon nagy hőségben. Köszönöm a beszélgetést, és hazafelé vigyázom magára a biciklivel.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az Infostart oldalán és a Spotify-on, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, amire érdemes feliratkozniuk. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített, én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Jó egészséget kívánok!